Addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A német rendőrség megerősítette, hogy egy 15 éves gyereket tartóztattak le a péntek esti késes támadás kapcsán Solingenben. A támadás pontos okát még nem tudják, de nem zárták ki, hogy terrorcselekményről van szó. A támadóról nem adtak további információt. Azt viszont megerősítették, hogy a támadásban két férfi és egy nő vesztette életét, a férfiak 67 és 56 évesek voltak, a nő pedig 56. További 8 ember sérült meg, közülük 4-en súlyosan. Németországban az utóbbi időben megnőtt a késes támadások száma, ami aggasztja a társadalmat. Egyelőre még csak javasolta a belügyminiszter, hogy szigorítsák a közterületen birtokolható szúróvágó eszközökre vonatkozó szabályozást. 12 cm-es élhosszúság helyett csak 6 cm legyen megengedhető. Az Európai Bizottság fellépésének hiánya azt támasztja alá, hogy Brüsszelből küldhették az utasításokat Ukrajnának arra, hogy okozzon problémákat Magyarország és Szlovákia energiaellátásában is az orosz Lukoil kőolaj tranzitjának ellehetetlenítésével. Reagált a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tihanyban arra, hogy az Európai Bizottság nem kíván közvetíteni a felek között. A tárca vezető hangsúlyozta, bár az Európai Unió végzetesen meggyengült az elmúlt évek önsorsrontó brüsszeli politikája miatt, de azért annyira gyenge mégsem lehet, hogy két tagállam alapvető biztonsági érdekét ne tudja megvédeni egy tagjelölt ország szórakozásával szemben. Ezért szerintem az a tény, hogy az Európai Bizottság deklarálta, hogy nem hajlandó segíteni Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátásának tekintetében, azt támasztja alá, hogy Brüsszelből küldték az utasítást Kijevnek, hogy Magyarország és Szlovákia energiaellátásában okozzanak kihívásokat és problémákat, fogalmazott. Szijjártó Péter kifejtette, hogy a kormány az elmúlt hetekben sokat dolgozott azon, hogy mindenfajta átmeneti megoldásokkal rövid és közép távon is garantálni tudja hazánk kőolaj ellátásának biztonságát. De szégyenteljesnek és önleleplezőnek tartom mindazt, amit az Európai Bizottság tett, illetve nem tett ebben az ügyben, szögezte le. A modellváltás versenyképességi fordulatot jelent az egyetemek számára, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára Tihanyban a Transit Fesztiválon. Varga Bajusz Veronika az egyetemek modellváltásával kapcsolatban kifejtette, jelentős változás, hogy az intézmények államháztartási akadályokkal nem szembesülnek, magánjogi és szerződéses alapokra helyezték forrásokhoz jutásukat, ami egy teljesítményfinanszírozást is jelent. Fontosnak nevezte, hogy ezek az egyetemek a hallgatóknak jobb szolgáltatásokat tudnak nyújtani, különösen a vidéki egyetemek esetében pedig a gazdasági szereplőkkel kötött megállapodásaik révén térségük fejlődésének motorjai lehetnek, miközben a hallgatókat a gyors munkához jutásban is segítik. Megjegyezte, hogy a modellváltást egyetlen esetben sem az addigi fenntartó, az állam kezdeményezte, hanem minden esetben az intézmények szorgalmazták azt. A Szabadság szobor budapesti, ha a talpazatán bármiféle változtatást szeretnének, azt csak is a főpolgármesteri hivatallal és a Budapesti Történeti Múzeummal való megegyezés keretében tehetik, írta a főpolgármester a Facebookon. Budapest nagyszerűségét a sokszínűsége adja, különböző történelmi korok formálták olyanná, amilyennek szeretjük, hangsúlyozta Karácsony Gergely, aki szerint éppen ezért káros minden olyan szendék, amely a város élő szövetét akarja megbontani, és ezzel a budapestiek sokszínű közösségét megosztani. Az amerikai Meta cég bejelentése szerint egy iráni hacker csoport megpróbálta feltörni a Joe Biden amerikai elnökhöz és Donald Trump volt elnökhöz közel álló egyes tisztviselők és személyek WhatsApp fiókját. A vizsgálódás alapján a Meta szakértői megállapították, hogy az ügy mögött egy APT-24 nevű iráni hacker csoport áll, amely a cég szerint politikusokat és diplomatákat célzó adathalászatot folytat az interneten. A hacker támadás Izraelben, Palesztinában, Iránban, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban élő személyek ellen irányult. A megtámadott fiókokat végül nem törték fel. A cég nem nevesítette a megcélzott személyeket, csupán annyit közölt, hogy a hackerek úgy tűnik politikai és diplomáciai tisztségviselőkre, üzletemberekre és más közszereplőkre összpontosítottak. Közülük néhányan Biden elnök és Trump volt elnök kormányához kapcsolódnak. Végül az időjárásról. Vasárnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 33-38 fokra számíthatunk, sok napsütésre van kilátás, de késő délutántól északnyugaton egy hideg front hatására helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Napközben mérsékelt lesz a légmozgás, híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Fekszem lenn a porban. Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Ki az én embertestvérem? Uram, hadd növekedjek és bővelkedjek a mindenki iránt való szeretetben. Hallottátok a parancsot, szeresd embertársadat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszakra is. Esőt ad az igazaknak és a bűnösöknek is. A mózesi törvény szerint az embertestvér szeretete nem terjedt túl a vér kapcsolatain és a haza határain. Jézus egy pillanat alatt megújítja a törvényt. A szeretet parancsát kiterjeszti minden emberre, nem zárja ki az ellenséget, a bűnösöket, az idegeneket. A keresztény szeretet példaképét a mennyei atya szeretetében jelöli meg. Amikor a törvénytudó megkérdezi, kit tekintsek embertársamnak, a mester elmélet helyett egy kézzel fogható példával szolgál. Az irgalmas szamaritánus példabeszédével. Nincs szükség vitára annak eldöntésére, hogy valaki embertárs vagy nem. Minden ember az. A lényeg az, hogy mindenkit embertestvérünknek tekintsünk, vagyis úgy közeledjünk minden emberhez, különösen a szükségben lévőkhöz, hogy ne törődjünk egyáltalán azzal, milyen eszméket vall, milyen párthoz vagy valláshoz tartozik. Egy szóval úgy, mint a szamaritánus. A történetet könnyű megérteni, de gyakorlati alkalmazása megkívánja a gondolkodásmód teljes fölfordítását, főképp pedig mély megtérést, hogy így megfeleljünk a Krisztus által megújított szeretett törvénynek. A keresztény is nagyon hajlamos arra, hogy azokat szeresse, akik őt is szeretik, akik a baráti köréhez, vagy ugyanahhoz a párthoz tartoznak, vagy akikből valami hasznot húzhat. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? És ha nem köszöntitek csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Hát nem így tesznek a pogányok is? A pogány szellem kezet emel a szeretet ellen és tönkre teszi. A szeretet indítéka nem az embertársban, nem szeretetében, nem hasznos szolgálataiban, nem képességeiben, még csak nem is a rokonszenvben, vagy a vérségi kapcsolatban áll. A szeretet indítéka kizárólag és egyedül Isten, akinek minden ember gyermeke. Isten azt akarja, hogy őt fedezzük fel és szeressük minden emberben, hogy rátaláljunk. Talán mélyre kell ásnunk egy kellemetlen természet érdes megnyilvánulásai vagy hibái, vagy a rossz romjai között. Az ok, ami a testvéri szeretetet indokolja, tanítja Szent Tamás, Isten. Embertársunkban Istenbe épültségét kell szeretnünk. Ez pedig annyit jelent, hogy teremtményi és Isten gyermeki mi voltában Istenhez tartozását kell szeretnünk. El kell ismernünk és szeretnünk a megváltásra való jogát, a Krisztus titokzatos testéhez való tartozás jogát, az örök élet és az örök boldogság birtoklására vonatkozó jogát. Mivel minden ember Isten teremtménye, ez annyit is jelent, hogy meghívást kapott ezeknek a javaknak élvezésére, és ha még nem örvend ezeknek, akkor a teologális szeretet ezek távlatában szereti őt, és gondoskodik arról, hogy mindezeket a javakat valóban elérje. A szeretet soha nem csupán rokonszenv és emberi érzelem vagy tiszta filantrópia, szeretni Isten miatt kell, Isten parancsából. A szeretet csak így lehet egyetemes, és terjedhet ki azokra is, akik ezt esetleg nem érdemlik meg, vagy nem kedvesek, szenvedést okoznak, vagy hálátlanok, vagy bizonyos esetekben kimondottan árulók. Isten vajon nem így szerette az embereket? Isten azzal tett tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Isten, hogy szeressen minket, nem várta meg, hogy bűn nélkül legyünk. Krisztus se várakozott élete odaadásával addig, míg barátai leszünk. A keresztény, ha meg is van keresztelve, nem az Atya gyermeke, nem Krisztus testvére, ha nem éli az Atya és a Fiú szeretetét. Isten szeretete pedig azt jelenti, hogy ő előbb szeretett minket. Ezért a keresztény szeretetnek kell mindig megtennie az első lépést. Ne várjon arra, hogy kedveskedve elébe menjenek, hogy tiszteletnyilvánítással serkentsék, hogy hódoljanak előtte, vagy kinyilvánítsák rokon szemüket. Krisztus szeretete ezt jelenti. A szeretetet arról ismertük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk tehát életünket adnunk testvéreinkért. Talán túlságosan sok lesz, ha jót teszünk azokkal, segítjük és szolgáljuk azokat, akik nem szeretnek minket, ha feláldozzuk magunkat értük, sőt, talán életünket is. Ezt sem kell kizárni. Amikor Krisztus életét adta értünk, akik a bűn miatt halottak voltunk, és talán soha nem voltunk igazi barátai. Még mindig az embertárs. Taníts, Uram, hogy előre haladjak a szeretetben. Szeresd embertársadat, mint saját magadat. Ez a Jézus által megerősített parancs meglepően részletes kommentárral megtalálható már a zsidó törvényben is. Például, amikor aratjátok földetek termését, ne vágjátok le a föld színéig, ne böngészd át szőlőtőkéidet, és ne szedegesd föl a fürtről lehullott szemeket. Hagyd ott a szegénynek és az idegennek. Vagy pedig, ne használd ki és ne zsákmányold ki embertársadat, a munkás bére ne maradjon nálad másnap reggelig. Felvethetjük a kérdést, vajon a kereszténység eljut-e erre a finomságra? Másik példa. Ne táplálj szívedben gyűlöletet testvéred iránt. Ne légy bosszúálló, ne gyűlölködj néped fiaival. Igazi előjátéka ez az evangéliumi szeretetnek. Van a kereszténynek mit megfontolnia, annál is inkább, mert az evangélium ezt a magatartást követeli meg tőle, nem csak testvéreivel és honfitársaival, hanem minden emberrel kapcsolatban. Tóbiás könyvében egy másik igen jelentős buzdítást olvashatunk. Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd. Ez negatív megfogalmazás annak a parancsnak, hogy az embertársat úgy kell szeretnünk, mint saját magunkat. És ez egyáltalán nem kevés. Jézus ezen túlmegy, és megadja a parancs pozitív értelmezését. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. A keresztény nem elégedhet meg azzal, hogy nem gyűlöl, nem akar bosszút állni, nem tart haragot, nem akar rosszat tenni. Jót kell tennie. Meg kell tennie embertársának mindazt, amit a maga számára kíván. Beláthatatlan terület ez. Aki átsiklik ezen a parancson, azt gondolva, hogy ez számára már bevégzett tény, csak azt mutatja meg, hogy igen felületesen érti. Önmagának mindenki olyan nagy jót akar, és ha sikerülne, hogy valóban ugyanazt akarja bármely embertársának, a testvéri szeretet problémája megoldott lenne. Minden ember őszinte, nagy lelkű és hűséges barátja lenne a másiknak. Ez volna a legnemesebb barátság, mivel Istenre épül és Isten szeretetében gyökerezik. A zsinat a keresztény életnek pontosan ezt a tanúságtételét kéri minden egyes hívőtől. Fűzzék szorosra a tisztelet és a szeretet kapcsolatait. Fűzzék szorosra mindazokkal, akikkel együtt élnek, vagy akikkel életútjukon találkoznak. Jézus tehát a testvéri szeretet pozitív szempontját hangsúlyozza. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, imádkozzatok rágalmazóitokért. Annak, aki elveszi köntösöd, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj. Nem túlzás ez, szeretnénk mondani. De ki az, aki nem hasonló bánásmódot kívánna magának, akkor is, ha rosszul viselkedett, megsértett valakit, vagy szüksége szenved? Valljuk be, amikor más jó és nagy lelkű velünk, azt soha nem tartjuk túlzásnak. Akkor látjuk csak túlzásnak, amikor rajtunk a sor, hogy hasonlóképpen tegyünk. Az evangéliumi szeretet nagy ellensége az önzés, ennek tudható be, hogy a keresztény gyakran eltorzítja az Úr parancsát. A maga számára a szeretet igen nagy mértékét igényli, mások iránt azonban igen szűk mértékkel mér, és még akkor is azt hiszi, hogy túl sokat tett, amikor szinte teljesen elhanyagolta a testvéri szeretetet, és csak kabzsi módon hintette el ennek magjait. Ürügyül általában az okosságot és az igazságos mértéket szokták felhozni, vagy azzal mentegetik magukat, hogy az evangéliumot nem kell betű szerint érteni, elég annak a szelleme is. És mégis az evangéliumi szellem ez. Jót kell tenni mindenkivel, személyesen, lemondani saját javunkról, még ha ostobának tartanak is ezért. Az evangélium szelleme forradalmi. Nem hagy békét az önzésnek, teljesen ki akarja füstölni, nyílt ellensége a kényelmes keresztény életnek, nagy lelkű, kézzel fogható és gyors szeretetet követel. A zsinat ebben a szellemben tanítja. A zsinat újra és újra sürgeti az ember iránti tiszteletet. Mindenki köteles embertársait kivétel nélkül úgy tekinteni, mint másik önmagát. Törődni azzal, hogy élhessenek és birtokolhassák az emberhez méltó élet feltételeit. Senki se utánozza azt a gazdagot, aki a szegény Lázárral mit sem törődött. Napjainkban különösen sürgető kötelességünk, hogy közel érezzük szívünkhöz megkülönböztetés nélkül minden embert, és ha ránk szorul, siessünk is a szolgálatára, még ha az akár egy mindenkitől elhagyott öreg, egy igazságtalanul lenézett vendégmunkás, vagy egy hontalan, akár pedig egy házasságon kívül született gyermek, vagy egy éhező, aki fölkavarja lelkiismeretünket, eszünkbe juttatva az Úr szavát, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Ahogy én szerettelek titeket, Úr Jézus, hadd szeressük egymást úgy, ahogy te szerettél minket. A testvéri szeretetet tökéletesítő utolsó ecsetvonást és annak legmagasabb rendű kifejezését Jézus búcsú beszédében adta meg tanítványainak. Indulóban van. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Valaminek azonban köztük kell maradnia, mint egy meghosszabbítva jelenlétét. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást. Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Annak a szeretetnek, amellyel elhalmozta tanítványait, köztük kell maradnia, és meg kell mutatkoznia a kölcsönös szeretetükben. Maradjatok meg szeretetemben, mondja nem sokára. Maradjatok meg. Nem annyira azért, hogy saját magatok egyénileg élvezzétek, hanem hogy megéljétek kölcsönös kapcsolataitokban. Ez lesz világos megkülönböztető jegyük. Arról tudják meg majd rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ez a magatartás tanúsítja majd a leghitelesebben, hogy Krisztushoz tartoznak. Az ószövetségi szeretet parancsot, szerest fele barátodat, mint önmagadat, Jézus is megerősítette, de kiegészítette, sőt, új parancsá tette. Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Az ősi formula már érvényét vesztette, amikor Jézus a testvéri szeretet példaképét és alapját a mennyei Atya szeretetében jelölte meg. Ez a szeretet azonban, bár a teremtés, a gondviselés, a megváltás által a legkülönbözőbb módokon nyilvánult meg, nehezen megközelíthető. Az embernek szüksége van arra, hogy egy húsból való szív által ismerje meg az isteni szeretetet. És Krisztus rámutat saját szívére. Ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Krisztusnak az Atya végtelen szeretetét emberi formában kifejező szeretete lesz az új törvény zsinór mértéke. Ez az új parancs, az ő parancsa. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Ezután a testvéri szeretet gyakorlásában nem emberi, hanem isteni mértéket, Krisztus szeretetének mértékét kell alkalmaznunk. A határok eltűnnek, nincs többé szűkre szabott mérték. Minél jobban behatol a keresztény Krisztus végtelen szeretetének misztériumába, annál inkább megsejti, meddig kell elmennie testvéri szeretetében. Isten új népének törvénye az új parancs. Úgy kell szeretni, ahogyan maga Krisztus szeretett bennünket. És hogy ez megvalósulhasson, a keresztény ember a fiúnak a sok testvér között az elsőszülöttnek a képmása, megkapja a lélek zsengéit, és így teljesíteni tudja a szeretet új törvényét. A zsinat ismételten sürgette. Minden hívőnek kötelessége, hogy úgy szeressen, amint Krisztus szeretett. Az egyetlen út megnyílni a Szentlélek tevékenységének, aki Krisztushoz alakítva megkereszteltet, belé árasztja az ő szeretetét. Ezen isteni ajándék nélkül az új parancs abszolút megvalósíthatatlan lenne, és Jézus se adhatta volna. Az ajándékot azonban megkaptuk, az út nyitott. Minden keresztény képes arra, hogy utánozza, és utánoznia is kell Krisztus szeretetét. Líziói Szent Teréz az új parancsról elmélkedve ezeket írta. Ahogy Jézus szeretett, ez a parancs biztosítékát nyújtja annak, hogy a te akaratod bennem szeretni mindazokat, akiket szeretnem rendelsz. A valóság az, hogy a keresztényben, aki megmarad Krisztus szeretetében, maga Krisztus szeret, ő bocsát meg, ő üdvözít. Ezt jelenti a titokzatos test misztériuma, a test isteni, megdicsőült feje továbbra is tevékenykedik a tagokért, a tagok által. Sürgősen helyet kell neki adnunk, teret kell neki biztosítanunk, teljesen rendelkezésére kell bocsátanunk magunkat, hogy Krisztus tanítványai szíve által folytathassa a világban szeretete kiárasztását. Senki sem szeret jobban, mint az, aki az életét adja barátaiért. Jézus azzal magyarázza a parancsát, amit most ő készül megtenni minden emberért. Idáig kell őt követnünk. Életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adnunk testvéreinkért. Ez jelenti a szeretet új törvényének nagy valóságát. Sok igazi keresztény, szent élte meg ezt a valóságot. A szeretet új törvényét Krisztus vére pecsételte meg, most tanítványainak kell ráütniük saját vérük pecsétjét. Nem mindenkitől kérnek majd ennyit, de az minden kereszténynek kötelessége marad, hogy életét a testvéri szeretet feladatának szentelje, és így eleven tanulja legyen Krisztus szeretetének.
Könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette. Thank you.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Ma este Berg Judit Rumini Datoja parton című hangjátékának 7. része hangzik el.
Mivel a széljárás kedvezően alakult, a cikória, a kapucsinosok kisvitorlása délután kikötött a Pálmatő nevezetű falucska öblében. A helyi lakosok rögtön a kikötőbe sereglettek, hogy szemügyre vegyék az újonnan érkezőket. Kikötés után a cikória legénysége, vagyis 3 kapucsinos szerzetes levonult a piac térre, nyomukban a fedett kosarakat cipelő egerekkel. A társaság egyenesen a falu elöljárójának háza felé vette útját. Az elöljáró egy némiképp hájas, lusta mozgású aranyhörcsög betessékelte a vendégeket, majd a szerzetesek a nappali közepén óvatosan elhelyezték hozott kosaraikat. Az elöljáró gondosan bezárta a kaput, aztán a bejárati ajtót, végül a redőnyöket is leeresztette. Csak akkor fordult a látogatói felé, amikor meggyőződött róla, hogy már a legkíváncsibb pillantások sem hatolhatnak be a szoba fél homályába.
Most már magunk között vagyunk.
A kapucsinosok vezetője nyomban odalépett a legnagyobb fedeles kosárhoz, és leemelte a tetejét. Elbán herceg elgémberedett végtagokkal és meggyötört tekintettel kecmergett ki belőle. Az elöljáró őszinte hódolattal mélyen meghajolt a csapzott herceg előtt.
Boldog vagyok, hogy szerény otthonomban üdvözölhetlek, felség. Mindent előkészítettünk a parancsod szerint. Pálmatő bátor lakói készen állnak a harcra.
Köszönöm, barátom. Úgy vélem, a fekete szárnyúak őrjáratai miatt sötétedés után már nem lennénk biztonságban. Hajnalban keljünk át útra, hogy harcba hívjuk a partvidéki szövetségeseinket. A kapucsinusoknak azonban még az est leszállta előtt vissza kell hajózniuk Mokka szigetére.
Őszintén szólva, mi sem szívesen indulnánk bele az éjszakába. Hálásan fogadnám, ha segítenél szállást találni a legényeimnek.
Óhajót parancs!
Pitymallatkor mindenki talpon volt már az elöljáró otthonában. A kapitány mancsot rázott Elbán herceggel, és sok sikert kívánt a küzdelemhez. A herceg köpenyébe burkolózva csatlakozott a kert végében összegyűlt lelkes ifjú harcosokhoz. A hajnal fénye éppen csak felderengett. A falu még az igazak álmát aludta, így a herceg maroknyi csapata élén észrevétlenül vette be magát az őserdőbe, hogy összegyűjtse szövetségeseit a többi partvidéki faluból. A szélkirálynő legénysége frissen, fellelkesülve vágott neki a hosszú útnak, szívükben a vágyjal, hogy hamar elérjék az új fővárost, és a reménnyel, hogy sikerül segítséget kapniuk Herdál királytól. Kora délutánra az egerek némiképp elfáradtak, hiszen hiába szoktak hozzá a reggeltől estig tartó szolgálathoz a szélkirálynőn, egész másfajta izmok kellenek a kötelek húzásához, az árbócon kapaszkodáshoz, mint a hosszú gyalogláshoz. A kapitány megállt parancsolt és félrevonult Sebestyénnel, hogy alaposan áttanulmányozza az apáttól kapott térképet.
Attól tartok, Sebestyén, hogy lassabban haladunk a tervezetnél.
Igen, látom. Ha ugyanilyen tempóval haladunk, akkor is csak hajnaltájt érhetünk Kókusz falvára. Az még majdnem egy napi járóföld Lovettától.
De nem kockáztathatjuk, hogy lakott területen kívül esteledjen ránk. Muszáj lenne alkonyat előtt Kókusz falvára érni.
A két tiszt csendesen tűnődött. Mindkettejüknek ugyanaz járt a fejében. Legegyszerűbb lenne keresztül vágni az őserdőn, lényegesen lerövidítve ezzel a Kókusz falvára vezető utat. Csak hogy az erdőnek köztudottan rengeteg veszélyes lakója akad, arról nem is beszélve, hogy a sűrű ajnövényzet rendre benövi még a kiépített utakat is.
Döntöttem. Átvágunk az erdőn. Indulás!
Az erdőbe vezető ösvényt könnyen megtalálták. A pihenőhely közeléből indult, békésen csalinkázva a mohalepte fák és a mindent behálózó liánok között. Ugyan egész sűrűn körbenőtték a fikuszbokrok és fényes levelű cserjék, de az út mindvégig tisztán kirajzolódott, és a zöld lombsátorból érkező zajok is barátságosak voltak. Az ösvény mellett szurdok húzódott, amelynek mélyén patak csortogált. Meredek, szinte függőleges fal határolta, amelyen lehetetlennek tűnt biztonságosan leereszkedni. A kis csapat elszántan haladt az úton. Éberen, elővigyázatosan, érzékszerveiket erőltetve meneteltek. De akárhogy füleltek is, esélyük sem volt meghallani annak a három különös alaknak a lépteit, akik nesztelenül követték a csapat minden mozdulatát. Már alkonyodott, és az egerek még mindig csak meneteltek az őserdőben, amely nem akart véget érni. A kusza indáktól még annál is lassabban haladtak, mint amire a kapitány és Sebestyén számított. Most már biztos volt, hogy itt éri őket az éjszaka.
Körül kellene néznünk, hol húzhatjuk meg magunkat. Kéne egy biztonságos hely, ahol a fekete szárnyú delevérek nem találnak ránk.
Riki, aki egész úton savanyúképpel menetelt, most földre vetette magát.
Szomjas vagyok.
Eredj, igyál pár cseppet a bokrok leveléről.
Én csak tiszta vizet iszom.
Én is megszomjaztam.
Kapitány, ha szereznénk egy erősebb darab indát, Balikó és én leereszkedhetnénk a patakhoz. Legalább innivalónk lenne. Ráadásul, amilyen sziklás errefelé a szurdok, odalent akár még barlangra is bukkanhatunk.
A kapitány megnyalta kicserepesedett száját, és megállapította, hogy ő is rettentő szomjas. Mivel tovább menni értelmetlen volt, visszafordulni úgy szintén, úgy döntött, engedélyezi a két ifjú matróznak a vízszerzést. Rumini kését zsebrevágta, megragadott egy indát, és ügyesen felkúszott rajta.
Ilyen kötél kéne a szél királynőre is! Sokkal könnyebb mászni rajta, mint a hajóköteleken. Mindjárt levágok egyet!
Nehogy azt vágd el, ami lóksz!
Kösz a figyelmeztetést!
A magasság itt is ugyanolyan szédítő, szabad érzéssel töltötte el Ruminit, mint amikor az árbóc kosárból figyelte a tengert. Eszében sem volt rögtön leereszkedni. Még feljebb húzóckodott egy biztosnak tűnő ágon, és körül kémlelt. A lélegzete is elakadt a látványtól. Eddig csak a tenger végtelenjét ismerte, most azonban egy zöld óceán terült el a lába alatt. Harsogó és üde, mégis megnyugtató, zölden hullámzó imbolygó. A társait takarta ugyan a falombja, de a vízmosás és a túlpart is kirajzolódott. És igen, egy hasadék sötét lett a falon a nagy fák takarásában.
Látok a túlparton egy barlangot!
A kisegér munkához látott. Több erősnek tűnő inda is lógott a mancsa ügyében, ezeket sorra elnyisszantotta a késével. Végül nekiveselkedett, megragadta az utolsó indát, és lekúszott rajta. A leghosszabb inda épp a vízmosás aljáig ért, ezen kúszott le egymás nyomában Rumini és Balikó. A többiek Frici jókora pulóverébe bugyolálták a kulacsokat, és egy másik indán azt is leeresztették. Rumini és Balikó neki is láttak, hogy megtöltsék az üres palackokat. Miközben a kövek közt guggoltak, szabad ujjaikkal a kavicsokat turkálták. Rumini kiemelt a vízből egy aprócska, bársonyos tapintású, zöld színű követ. Alig volt nagyobb egy szemfognál, mégis különös erőt és melegséget sugárzott. A két kisegér összenézett. Balikó csendesen a nyakához nyúlt, ahol a fecótól kapott bőrszütyőben ott lógott az amulett. Mindketten ugyanarra gondoltak. A fecótól kapott derengő nevezetű medál is ugyanilyen finom, mégis erőtárasztó anyagból készült. Az egerek eközben felsorakoztak a vízmosás partján, és egyre búzdították a két jó barátot. Figyelmüket teljesen lekötötte Rumini égténykedése, fel sem merült bennük, hogy akár egyetlen pillanatra is máshová forduljanak. Pedig ha kicsit elővigyázatosabbak, talán észrevehették volna azt a bokorból kukucskáló három különös szerzetet, aki azóta is kitartóan követte a csapatot. Fejükből tollak meredtek fölfelé, Izmos, szőrös testüket állatbőrökből vart lebernyek fette, nyakukban Balikóéhoz hasonló szütyő lógott. Vállukon apró tegeznyél vesszőkkel, kezükben kisméretű éj. Sőt, mostanra már nem csak hárman voltak. A vízmosás túloldalán még két tollas íjas alak figyelte árgus szemmel az egerek minden mozdulatát. Rumini és Balikó időközben végzett a vízmeréssel, és Frici pulóverében felküldték a megtelt palackokat a többieknek. Ők maguk nem indultak még vissza, megpróbálták felderíteni, lehetséges-e biztonságosan felkapaszkodni a vízmosás túloldalán. Rumini a zöld követ a zsebébe sűjesztette azzal, hogy majd később tüzetesen szemügyre veszi.
Itt mintha fel lehetne mászni. Kipróbálom, esik-e rajta fogás?
Nem kellett volna Rumininek ezt mondania. A fent kuporgó két tollas alak azonnali cselekvésre szánta el magát. Két lövés sziszent a levegőben, és a következő pillanatban Rumini ordítva vérző mancsal pottyant vissza egyenesen Balikó fejére. De nem volt idő a kesergésre, mert fentről folytatódott a nyílzápor. A két matróz fiú kétségbe esetten próbált fedezéket találni a sziklák védelmében. Mire társaik felocsúttak, az ő hátuk mögül is nyilak süvítettek. Az egerek rémülten igyekeztek megbújni a fenyegető lövedékek elől. Úgy tűnt, a támadóknak nem áll szándékában életveszélyes sebeket ejteni, mert a lövések rendre az egerek mellett értek célba, de így is pillanatok alatt eldőlt, ki az összecsapás győztese.
Adjátok meg magatokat, különben mindannyian itt pusztultok!
Felemelt mancsal sorakozzatok egymás mellett!
Gyerünk! Egy-kettő!
A megrettent egerek égbe tartott mancsal és összeszorult szívvel gyülekeztek a kapitány körül. Mikor mindannyian együtt voltak, a bokorból kilépett a három támadó, felajzott íjjal, lövésre készen.
Ti ketten! Húzzátok fel a szurdokból a társaitokat!
Bruno és Tubák a vízmosás széléhez ballagott. Leeresztették az ott heverő liánt, majd lekiáltottak Rumininek és Balikónak, hogy másszanak fel. Rumini összeszorított fogakkal küzdötte magát felfelé. Nem volt mély a mancsán ejtett seb, de rettentően sajgott. Mikor ők is a társaik között álltak, a túlsó bokrok mögül a másik két támadó csatlakozott a többiekhez. Az öt harcos összetanakodott. Suttogva vitatkoztak, miközben fürge, fekete szemük az egereket pásztázta.
Nyilvánvaló, hogy aljas szándékkal érkeztek. Ráadásul kis hián rábukkantak a titkos ösvényre. Pusztulniuk kell!
Ezt nem te döntöd el, Illakava! Tantusz elé kéne vinnünk őket. Ő határoz a sorsukról.
Háborús időkben nincs kegyelem. Ez a ripacsok törvénye.
Háborús időkben is csak a törzsfőnök dönthet a foglyok életéről. Ha Tantusz úgy akarja, apacukában végzünk velük.
És mégis hogy akarsz egy csapatrabot apacukába vinni? He? Azt mondd meg, Grimbusz Miska. Mindjárt leszáll a sötétség. Te is pontosan tudod, mit jelent ez.
Éjszakára a cukot a hasadékba zárjuk őket. Nem lesznek bolondok kimerészkedni éjnek idején a denevérek közé. Kövessetek!
Kedves gyerekek, Berg Judit Rumini Datolya parton című hangjátékának 7. részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, és álmodjatok szépeket!
Egy üzenet annak, ki csak hajt reggeltől estig, sosincs otthon, a család a legnagyobb kincs. Egy üzenet annak is, ki csak magával törődik. Hamar rájön majd, a család a legnagyobb kincs. Lehet űrhajós, vagy híres csillagász. Lehet könyvelő, vagy dőzsölt fejvadász. Lehet még belőled bármi, amire vágysz. Csak legyen kivel megosztani, hogyha valamit feltalálsz. Egy üzenet annak, ismerőst előbb hív, mint a testvérét, a család a legnagyobb kincs. Egy üzenet mindenkinek, hogy hallja az is ki nincs itt. Mondjuk együtt hát, a család a legnagyobb kincs. szomszédnak, ha zavarja a parti. A dédit ünnepeljük, a család a legnagyobb kincs. Egy üzenet a tanároknak, ha túl sok lesz a házi. Rajtunk nem fog ki, a család a legnagyobb kincs.
Szederbokornak te szúr a szára, ezernyi tüske vigyáz reája, vigyáz az édes finom szederre, az arra járó nehogy leszedje. Szederbokornak te szúr a szára, ezernyi tüske vigyáz reája, vigyáz az édes finom szederre, az arra járó nehogy leszedje. Tüske szúr is, fogom a vedret, színültig gyűjtöm belé a szedret. Szedem a szedret, szedem a szedret, szedem a szedret, szedem a szedret.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.